Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket, már azokat, akik éppen nem aludtak el, hiszen látom, hogy sokan nincsenek itt. Az ember mindig azokat látja, akik éppen nincsenek itt. De nagyon örülök, hogy azért többen figyeltek erre az idő beosztásra, és együtt ünnepelhetünk ezen a mai vasárnapon is, az irgalmasság vasárnapján, amikor végeredményben azt a titkot szeretnénk a középpontba állítani, hogy az Isten mindenek fölött Atya. Nagyon jó, ha figyelünk arra, hogy az ördög Atya tagadó, és nem Isten tagadó. A Teremtő Istennel az ördög is számol. Az Atyát szeretné tagadni, mert nem tud mit kezdeni az Istennek a szeretetével, amely sose fogy el. Az ördög pedig azt szeretné, ha az Isten szeretete elfogyna az emberek felé, és belefulladnánk a bűneinkbe, a rossz döntéseinkbe. Ezen a mai vasárnapon ezért ünnepelünk megkülönböztetett módon is, mert az Isten szeretete újra és újra föltámaszt bennünket. Nagy titok ez. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Különösképpen kívánjuk annak a házaspárnak, aki ma olvasni fogja Szent Leckét, meg a Szent Olvasmányt, akiknek házassági évfordulójuk van. Nem is merem megmondani, hogy hány éves, mert ez azt jelenti, hogy már olyan régen volt, de azért mégis meg mondjuk 30 éve, kötöttek házasságot. Ebben a szentmisében azért imádkozunk, hogy tudjanak példát adni a hűségből ennek a világnak. Tartsunk bűnbánatot! Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik Tamás, melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat. De ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem tehetem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt, belépett, és köszöntötte őket. Békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki. Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek. Jézus még sok más csoda jelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Ez a húsvét utáni második vasárnap mindig Tamás apostolt állítja elénk, aki úgy szerepel valamiképpen a vallás történelemben, a hívőknek az életében is, hogy a hitetlen. A hitetlen Tamás. Szeretném, ha egy kicsit sikerülne eloszlatni ezt a furcsa megállapítást Tamással kapcsolatosan, bár az Úr mondta, ne légy hitetlen, hanem hívő, valójában egészen másról van szó, mint ahogy az egész húsvéti történetben is egy új istenkép bontakozik ki az előttünk, és Tamásnak a története is ebből a szempontból fontos. No, meg azért azt mindenképpen mondhatjuk, hogy mi miattunk is, hiszen mi ahhoz a történelemhez tartozunk, akik nem láthattuk az Urat. Ugyanakkor jó lenne, ha ezen a mai vasárnapon megerősödnénk a hitünkben. Hogy igazából el tudnánk fogadni azt a sajátos szemléletet is, ami a hittel kapcsolatos. Ugyanis a húsvéti eseménynek nincs szemtanúja, és a leírások, a szentírási történetek sem másról szólnak, mint a tanukról. Az egész hittörténet a tanukra hivatkozik. Ahogy az egész emberiség a tanukra hivatkozik, amikor Isten hitről van szó. Nem véletlen, hogy Jézus elküldi az apostolokat, most amikor megjelenik, ugyancsak ezzel, hogy tegyetek tanúságot rólam. Nagyon fontos ez a kérdéskör, hiszen az, hogy az emberiség eltalál-e Istenhez, az teljes egészében rajtunk múlik. Ránk bízták ezt a titkot. Ahogy az apostolok jól tanúskodtak, olyannyira, hogy az életüket mérték ehhez a titokhoz, készek voltak meghalni is Jézus miatt. Olyan magától értetődő és mély volt ez a meggyőződésük, hiszen egy új életszemlélet bontakozott ki a számukra, amit magukévá tettek, ez a szemlélet éltette őket, és oly mértékben, oly módon, hogy körülöttük átalakult a világ. Ma is erről van szó. Valószínű ma az emberiségnek a legnagyobb problémája az, hogy mi nem tudunk oly erőteljesen, oly meggyőzően tanúságot tenni erről a Jézus Krisztusról, hogy átalakuljon körülöttünk a világ. Sok mindentől szenvedünk. Értékek vesztését siratjuk. Acsarkodás és verekedés. Szemtanúi vagyunk, néha mi is belemártjuk magunkat. És közben nem megyünk előre semmit. Ugyanis értékeket sajnálni, és nagy igazságokat emlegetni, közben mindegyikünk csak önmagára gondol, ez árulás. És ennek az a következménye, hogy mindenki szenved. Szenvedünk mi is, akik valamiképpen magunkévá tesszük ezt az igazságot, de úgy alkalmanként lecsipegetünk belőle valamit, az értékekből egy kicsit mindig visszaveszünk a magunk hasznára, a magunk javára, és nem akarjuk elhinni, hogy minden békétlenségünk ebből származik, vagy nem akarjuk bevallani, és mintha a vakok lennénk, hogy közben a körülöttünk lévő világ is csak süllyed, és ez alá világ, alá hálót csak a hit szálaiból lehet szőni. Ezt is tudja mindenki. Csak úgy tűnik, hogy az a fajta szemlélet, ami egy új istenképpel függ össze, mintha elveszett volna. Igen, nyilvánvalóan azért, mert ez az új istenkép az irgalmassággal függ össze, az irgalmasság pedig részvétet meg hűséget jelent, és ez hiányzik. No, egy pillanatra azért menjünk vissza a mai evangéliumi történethez. Itt valamiképpen két krisztusi mondatot szeretnék egymás mellé állítani. Az egyik, ami a kereszten hangzott el, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez úgy visszhangzik a világban. Érdekes, az utolsó sóhaj, mintha teljesen elhalkulna a világ számára, beteljesedett, bevégeztetett. Atyám, a művet, amit rám bíztál, elvégeztem, mintha ezt már kevésbé hallanánk meg. Hagyjuk. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Erre itt a válasz. Tamás, ne légy hitetlen, hanem hívő. Valamiképpen ezt a két igazságot, vagy két kijelentést össze lehet kötni, mert Jézus azelőtt, az Atya előtt szólal meg, akinek a kezébe ajánlja később az életét, Atyám. És ez nagyon fontos szó. Atyám, ha lehetséges, múljék el ez a óra, de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Kezedbe ajánlom életemet. És itt, amit hall Tamás, ez pedig abból a szempontból fontos, hogy az az Isten, akiben nekünk hinni kell, hadd mondjam ezt így, az az Isten, aki Jézus Krisztus atya. És Jézus Krisztusban mindegyikünk atya, az az Isten, aki a fiát nem hagyhatta a halálban, arról az Istenről van szó, aki minket nem hagyhat a halálban. Egy kapu bezárul, egy kapu mindig bezárul akkor, amikor az ember bűnt követel, vagyis elfordul az Istentől, a világ jól be is csapta ezt a kaput. Igazából ma ettől a kapucsapkodástól hangos a világ, Ugyanakkor ez a mai vasárnap azt az igazságot mondjak, egy másik kapu kinyílik. És ez a kapu örökre nyitva van. És ez az irgalom kapuja. Nagyon fontos, hogy ebben a kusza világban, ahol szinte az Istennel kapcsolatosan már csak ennyi maradt meg az emberek számára, hogy hiszek Istenben, valamilyen Istenben, valamiben mindenkinek hinni kell, ha nem is Istenre gondolnak. De ha Istenre gondolnak is, akkor az Isten egy. Ez is igaz, persze. Csak hogy. Az az Isten, aki a világnak a megújítója, az az Atya. Az a Jézus Krisztus Istene. És ennek az Isten képnek kell bontakozni a számunkra. A kereszten, erről elmélkedtünk nagypénteken, akikkel együtt voltunk itt a templomban. Amikor majd fölemeltetem, mindenkit magamhoz vonzok. Na, ennek az Isten képnek ez egy lényeges eleme. Mindenkit magamhoz vonzok. És ez az Isten kép teljesedik ki húsvétkor, és ez az Isten kép a világ Isten képe, hogy ez az Atya irgalmas szívű. Részvéttel van irántunk, és hűséges. Nagyon érdekes egy hűséges tanúnak a csodálatos gondolkodás, a Szent Pálnak hívják ezt a tanút, vagy talán akkor mondjuk még így a Tarzuszi Pál, aki amikor erről az Istenről beszél, akkor különböző módon szól róla. A zsidók istenének említi, máskor a pogányok istenének, az Izrael népének az istenéről szól, aztán Aténben az ismeretlen istenről szól. Az egész Szentírás, Pál teológiáját is beleszámítva, aztán Jézus Krisztus istenét teszi a középpontba. És Tamásnak a története is ebből a szempontból fontos. Most ne foglalkozunk ilyen, hogy mit keresett valahol máshogy Tamás, amikor az apostolok együtt voltak, hogy hol kószált. Miért nem volt ott velük? Aztán azon is el lehetne gondolkodni, hogy egy hét múlva, amikor együtt voltak, akkor Tamás is ott volt. És Jézus megismétli ugyanazt, ami az első alkalommal történt. És ez döntő. Most az ismétlés is nagyon fontos, de ez hosszú útra vinne bennünket, ha erről kezdenék beszélni. A döntő az, hogy a Tamás a sebekről gondolkodik. A sebeket szeretné tapogatni. Meg azokra gondol, akikért ezeket a sebeket vállalta. És végeredményben, ami egész történelmi istenképünk, hadd mondjam ezt így, ez igazából pontosan ezt jelenti. A sebeket nem szabad elfelejteni. Ezeket a sebeket Jézus az emberiségért vállalta. Ezek a sebek ugyan begyógyultak, de megmaradt a nyomuk. És az emberi történelem erről nem vehet, nem tudomást. És ugyanakkor Tamás azokra is utal és gondol, akikért mindezt elszenvedte. És ez a kettő mindig összetartozik. És ha most az egyház első századának a történetére gondolok, akkor pontosan akkor, amikor János evangéliuma iratott, volt egy bizonyos szektás elképzelés arról, és ezért döntő, amit hallottunk, hogy valójában Jézus Krisztus istenségét azt
sajátosan úgy kell értelmezni, hogy akkor, amikor értünk szenvedett és meghalt, akkor az istensége nem szenvedhetett és nem halhatott meg, hiszen az Isten nem szenvedhet és nem halhat meg. És valójában a föltámadása után jelenik meg a világ számára, a világ előtt az Isten. A föltámadt Jézusban. János evangéliuma erre az eltévejedésre is válasz. Igenis, értünk az Isten szenvedett. Értünk lett emberré, és értünk szenvedett. És akkor, amikor Tamás a sebeket emlegeti, és a sebeket érinti, akkor pontosan erre az igazságra utal a Szent Író is. Az értünk szenvedőre. Valójában, ami Istenünk az, aki ezeket a sebeket vállalja, ezeket a sebeket értünk veszi magára, és ez a Jézus mindenkiért felelősséget vállal, mert mindenkiért meghalt, és ezért, akkor, amikor mi hitet teszünk, hogy a mi Istenünk Jézus Krisztus Istene, a mi Istenünk az az Isten, aki atyaként fogadta el Jézus életét, és föltámasztotta a fiút, akkor mindenfajta kósza elképzelést félre kell tenni. Ha Istenre gondolunk, akkor ezt az Istent valljuk. Nagy kísértés, hogy másképp gondolja az ember, egyszerűen azért, mert félünk a sebektől, egyszerűen azért, mert szenvedések nélküli életet szeretnénk, Isten pedig nem a szenvedéseket szünteti meg. Isten ugyanis szenvedés sose okoz. A szenvedések nem tőle származnak. A sebeket nem ő ejti a világon és rajtunk. Éppen eléggé sérül ez a gyönyörű szép teremtett világ azok miatt, a sebek miatt, amiket az ember okoz neki. És éppen eléggé sérültek vagyunk mi mindannyian azok miatt, a sebek miatt, amiket egymáson ejtünk. De az Isten pontosan azt akarja jelenteni a mi számunkra, hogy mindezek közepette velünk van. És ezért használják az őskeresztények az euharisztiára a kenyértörést. Gyönyörű fogalom. Arra az Jézusra utalnak, aki megtöretik értünk. Aki odaadja az életét értünk. És azt várja tőlünk, hogy akikért meghal, azokért mindannyian, vagyis egymásért felelősséget vállaljunk a megtöretés árán is. Azt hiszem, kedves testvérek, sejtik, hogy melyik az az Isten kép, amit ránk hagyott Jézus. Melyik az az Isten kép, amit magunkévá kell tenni? Vagy ez, vagy a számunkra az Isten valóban csak egy narkotikum, valóban egy ópium, számtalanszor megkapta a kereszténység ezt a kitételt. Valószínű nem véletlenül. Mindezeket csak a tanuk tudják megszüntetni. Azok a tanuk, akik nagyon jól tudják azt, hogy az életük az Isten kezében van, és minden azon múlik, hogy kézbe tudjuk-e venni egymás életét. Csupán azért, hogy szeretgessük egymást. Hogy jó indulattal élesztgessük egymást új életre, igazi szeretet kapcsolatban. Testvérek, ennek a mai vasárnapnak valójában ez az üzenete. Lehet, hogy itt kellene még beszélni az irgalmasságról, szívem szerint tenném, de nincs elég idő rá. Talán egy gondolatot, mindössze utalva a Szentmise elején mondottakra. Ne essünk abba a kísértésbe, hogy atya tagadókká váljunk. Az ördög mindig az atyát tagadja. Az őszülőknek azt mondja a csábító, olyanok lesztek, mint az Isten, mert az ember a teremtő Istennel akar hadakozni. Teremtővé akar válni. De az atya nem kell neki. Mert föl akarja szabadítani magát az atyai szeretet alól, mint hogy a kamasz gyerek, a szüleinek a gondoskodó szeretete alól ki akar bújni. Olyanok lesztek, mint az Isten. Tudtok jót meg rosszat. Közben azt agyon hallgatja a kísértő, hogy kikerültök az Isten szeretet kötelékéből is. És mi lesz veletek, ha nem éltett titeket a szeretet? Mert csak abból tudunk élni. És akkor, amikor a Szentírásban azt olvasunk, legyetek irgalmasok, amint a ti mennyei atyátok irgalmas, akkor ez pontosan erre utal. Ebben a itt ateista, hitetlen világban, ahol az emberek valójában istenkedni akarnak, sokat szenvedünk az emberistenektől, és közben valójában mindig a szeretetet tagadjuk meg, amit csak az Istentől lehet megtanulni, azt a szeretetet, amely minden helyzetben részvétel van, és minden helyzetben hűséges. Ilyen az Isten az Ószövetségben, a zsidók számára, és ezt a titkot bontakoztatja ki Jézus az Új Szövetségben minden ember számára. Éljünk az irgalmas Isten szándékai szerint, részvéttel és hűséggel. Egymásért és egymáshoz.
Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek.
Mindig azt kérem, hogy valamiképpen ez az imádság egy családi imádság legyen. A nagy keresztény családnak az imája, és ez a nagy család kisebb közösségekből épül föl, egy-egy kisebb közösségnek az imája. Ezt a Szentmisét, ahogy az elején is mondottam, a Szentmisének egy házaspárért ajánlottuk és ajánljuk föl, hogy ennek az Istennek a gyermekeiként éljenek a házasságukban is, aki részvétel van irántunk és hűséges. Azt hiszem a házasok jobban tudják, mint én, hogy mekkora részvétre van szükség a házasságban. És a hűség sem lehet egyszerű. De még azt is szeretném kérni, hogy itt egy másik kedves ismerős arcot láttam, akinek meg születésnapja lesz holnap, a Németh Józsi, ahogy látom. Ezt az imát elsősorban most érte, és az ő családjait ajánljuk föl, hogy már ugyan a gyerekei fölnőttek, de hát azt is tudjuk, hogy kisgyerek, kisgond, nagygyerek, nagygond, azt a 7 gyereket, akit világra hoztak, nem volt könnyű fölnevelni. Nagykorukban meg nem könnyű a sok gondjukban osztozni. Hát még adjon a Jóisten pár évet, nem tudom mennyit. 60 valamennyi már, 70 az már az emberi kor teljessége, az összes többi ráadás. Hát ráadást is kívánunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Kedves testvérek, a közeli húsvét miatt, vagy a korai húsvét miatt, bocsánat, az ünnepeket át kellett rendezni, Szent József megünneplését többek között, és Gyümölcsoltó Boldogasszony megünneplését is. Éppen ezért holnap hétfőn, tehát 31-én ünnepli a katolikus egyház Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét, Urunk születésének hírül adását, aki tud szentmisén való részvétellel ünnepeljen. Próbáljunk erre időt biztosítani a magunknak, higgyék el, hogy nem fog hiányozni a termelő munkából. Úgyhogy itt ebben a kápolnában este 17:30 lesz szentmise. Szeretettel várjuk a testvéreket. Adósa voltam annak, hogy nagyon kedves testvéremet, meg munkatársunkat is mondhatom, így bemutassam. Seba, gyere csak egy kicsit ide. Ő azt mondta, hogy ők azért jöttek ide Magyarországra, nem egyedül, hogy pogányoknak hirdessék az evangéliumot. Valójában ezzel elég sokat cukkoljuk is szegényt, de sajnos úgy tűnik, hogy ahonnan ő jött, ott magától értetődőbb az Istenhez tartozás, mint itt. Márpedig, ha ez így van, akkor ő tanúskodni jött ide, ebbe a mi országunkba. És nagyon szeretném, ha a testvérek megismerik. Általában vasárnap nincs itt velünk, csak hétköznap. Ugye a kardiológia azóta föllendült, amióta ő ott dolgozik. Hallom, hogy nagyon következetesen a törvényeket is betartja, az előírásokat is. Főorvos úr nagyon örül ennek, hogy ilyen precízen dolgozó ember van az osztályán. Nagyon örülünk, hogy nekünk ajándék, hogy velünk lakik a hét munkanapjain. Ma azért jött el, hogy legalább a testvéreket tudja köszönteni. Szeba, egy-két szót mondjál magadról, honnan jöttél. Egyébként csodálatosan szépen tud magyarul. És különösen az jellemző, hogy azt a betűt, amit egyetlen külföldtől sem hallottam olyan szépen, mint tőle, az az S betű. Ezt minden külföldi így úgy amúgy tekeri, csavarja, ő S-nek mondja az S betűt. De hát nem ez a legfontosabb. Egy-két szót mondjál magadról, honnan vagy, családodról. Jó? Csak egy-két szót. Mindörökké, amen.
Sebastian Tingán vagyok, Gánából. Gána Nyugat-Afrikában fekszik, a tengerpartján. 9-en vagyunk testvérek, én vagyok a második. 7 fiú, 7 lány. Kétezer-kettőben léptem be az Isten vizitánosságba, és azóta nálad tanulok. 3 évig tanultam filozófiát Gánában. 1 évig nunciátusban voltam, és a nunciátus után volt 3 lehetőség választani, ahol akar folyton a tanulás. Mert a Belvita sok helyen dolgoznak a világban, Gánában is. És a 3 hely között Gána volt, Kongó meg Kénia. Ezen kívül is lehet kapni a 4., de ez nem választható. Ez az előjáratoktól függ. És nekem a 4. helyet kaptam Magyarországra. Magyarországon. És 2006. november 29-én értettem 2. És 2007. január 29-én tanultam magyarul a Gellért hegyen, Balassi Bálint Intézetben. Szerintem 2 hónapig tanultam, mert a 2008. január 24-én tanultam. És aztán azt mondták az előjáróknak, hogy elmondta nekem, hogy még kell gyakorolnom a nyelvet. Azért küldték engem Imre atyához és a közösségbe, hogy gyakoroljak a nyelvet. És hallottam, hogy ha valaki úszni akar, csak a vízben lehet. És most a kategóriában dolgozom, és azt is lehet gyakorolni a nyelvet. Majd a szeptemberben fogok 2. teológiát tanulni.
Köszönjük szépen, Seba. Azt hiszem, hogy hát legalább egy kis benyomás az ő gondolkodásáról is. Az igazság az, hogy tanúskodik, és minket is erősít. Ezek érdekes dolgok. Úgy látszik, hogy a jelenlét az elegendő. Bárcsak mi is tudnánk mindig, mindannyian jelen lenni egymás életében. Higgyék el a testvérek, hogy elég. Minden baj abból származik, hogy kilépünk egymás életéből. És utána csodálkozunk azon, hogy mennyi baj származik belőle. Ha jelen vagyunk egymás életében, akkor ebből konfliktusok származnak, meg nagyon sok jó. A konfliktusokat meg kell oldani, és ezek nagy ajándékok, ha meg tudjuk őket oldani. Ezek nélkül nem lehet emberi életet élni. Az a sok jó meg, ami a jelenlétből származik, az pedig mind-mind ajándék, és ezek az ajándékok teszik gazdaggá, meg széppé az életünket. És hogy azt hiszem, hogy roppant egyszerű az élet. Csak egy kicsit kellene irgalmas szívűnek lenni mindegyikünknek. Mindig arra gondolni, hogy ne bántsuk nagyon meg egymást, mert hát, ha nem tudjuk helyrehozni. És úgy kell meghalni, hogy nem tudtuk helyrehozni. És ez nagy, nagy baj. Úgyhogy inkább éljünk úgy, hogy kevesebbet bántsuk meg egymást, és akkor kevesebbet kell jóvá tenni. Egy nagyon egyszerű filozófia. Kívánok mindenkinek nagyon szép napot. Ma különösen irgalmas szívvel legyenek egymás iránt a testvérek. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében, alleluja, alleluja.